Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Bizonyára önök közül nagyon sokan, nagyon sokszor hallják azt a szókapcsolatot, hogy nemzeti érdek. Kevesektől hallottam azt, hogy elgondolkodnának azon, mit is jelent ez. Ezen kevesek közé tartozik Rostes Péter István, aki egy egész jegyzetet szentelt a témának a maszol.ro oldalán, és ennek a szövegnek az egyik alapállítása az, hogy nem biztos, hogy ez a két szó valóban annyira össze van nőve, valóban annyira összetartozik, mint azt hinni szeretnénk. Mi is a viszony a nemzet és az érdek között?
Viszony az nyilván valamiféle viszonya kell legyen a kettőnek egymáshoz. Itt inkább arról próbáltam tovább gondolni, hogy mennyire űrül ki ez a kifejezés, ennek a hát ereje mennyire sikkad el, akkor, amikor szajkozzuk a nemzetet is, az érdeket, és főleg, amikor együtt próbáljuk megjeleníteni, akár közbeszédben, akár politikai pulpitusról, akár nemzetközi kontextusban. Úgyhogy számomra ez a furcsa, és itt nem csak ezzel a szópárossal van gond. Igazándiból ez csak egy jelenségnek a hát kicsúcsosodása, mert a nemzetet és a nemzetit, mint jelzőt eléggé elkoptattuk már. Nem csak itt Romániában, Magyarországon is, de szerintem az újjáéledő keleti blokk szinte valamennyi állomában azt hiszem, hogy ha közvéleménykutatást végeznének és a nemzetihez kötnének különböző hát panel kérdéseket, akkor kiderülne, hogy elég sokan elfordultak, vagy hát tartózkodnak akkor, amikor valamit nemzeti jelzővel illetnek, díszítenek, vagy egyénítenek.
Ahogy én a hallgatóimat ismerem, meg a visszajelzéseiket követem, biztos vagyok benne, hogy sokukba felmerül az a gyanú, hogyha az ember megkérdőjelezi a nemzet fogalmának ezt a túlhasználását, ha szabad így fogalmazni, akkor eleve nemzetellenes. Mit tudunk nekik mondani? Lehet-e a nemzet fogalmáról a mai közbeszédben nem nemzetellenesen kritikát megfogalmazni?
Hát elsősorban aggódni kell, amiatt, hogy az, amit az üzenetben megpróbálunk eljuttatni, legyen az akár egy jegyzet, akár egy díszbeszéd, akár egy pártprogram, hogy az akként is úgy jusson el. Nyilván mindannyian tudjuk azt, hogy a közlésnek az előbb felsorolt módozatai bevállaltan manipulatív jellegűek. Most csak a kérdés az, hogy a manipulációnak milyen előjelet tulajdonítunk. Tehát lehet úgy érzelmeket korbácsolni, vagy úgy érvelni, vagy akár úgy indokolni például bizonyos politikai döntéseket, hogy az a nemzet érdeke. Csak gond ott van, hogy egyszerűen nincs egy nemzet érdek mérő barométerünk, amire ha rápillantunk, akkor mint a Greenwichi időre is, tudjuk pontosan, hogy hány óra a nemzettel, vagy hány perc. Ez az első dolog. Nyilván ezt nem is lehetne így patika mérlegen kiosztani, szorozni, hogy kinek, hogy, mint. Mert a nemzethez való viszonyulás is, ugye állampolgároként, vagy nemzettársként, hogyha ezt a kifejezést tovább ragozzuk, váltakozik, és ez így természetes. Van, akinek a szíve jobban megdobban, amikor azt mondja, hogy nemzeti érdek, vagy nemzeti párt, vagy nemzeti elhivatottság, van, aki kevésbé, és van, akit egyszerűen nem érdekel, és őt sem lehet szerintem nemzetárulónak tekinteni, csak ő egyszerűen másfajta értékrend szerint látja a világot, benne a nemzetet, benne saját magát, és ilyen szempontból nem tudnék én most egyfajta dihotómiát elfogadni, hogy akkor vannak a nemzetesek és a nemzetellenesek. Ez egy ugyanúgy generált és mondva csinált ellentét. Egyszerűen másképp gondolkodunk arról, hogy mi a nemzeti, vagy mi a nemzet maga, már ha innen indulunk a tövétől, az is egy nagy vitát és végtelenített vitát ér meg, de megéri, tehát beszélni kell róla. Csak hogy az a meglátásom, hogy azért itt például, ha Romániára gondolok, a nemzetit, és ha a politikumra szűkítek, akkor hogy hányszor, hányan és miképpen használták, és hogy mennyire kopott meg. Mert hogyha csak a pártok szintjén, ugye volt nemzeti egységpártunk, most már az a múlté. De hát milyen érzelmeket és milyen erőszakos megnyilvánulásokat provokált. Nem a neve által, hanem ez alatt a név alatt vonuló véleményformálók. Akkor van, hát ez a nemzeti progresszióért kialakult párt, ami tulajdonképpen úgy jelent meg, hogy ugye tudjuk, senki nem választotta meg, csak kialakult a parlamentben, és ő a nemzet érdeke. De hát ez azért így kontaminálódik, mert ugye legutóbb hallottam a liberálisok részéről is, amikor benyújtották a bizalmatlansági indítványt, hogy ők is a nemzeti érdekre appelláltak. Tehát igazándiból túl gyakran, túl sok helyzetben használjuk ezt, és amint említettem a beszélgetés elején, fennáll a veszélye annak, hogy ez devalválódik, feloldódik, egyszerűen annyira köznapi kifejezéssé válik, hogy már senki nem fogja felkapni a fejét, hogyha valaki egy mondatban a nemzetit kiejti.
Kevés olyan erdélyi magyar értelmiségit ismerek, aki annyira intenzíven benne lenne a két kultúrában, a románban és a magyarban, mint ön, Vemény Péter, másik gyakori vendégünk, akinek van hasonló intenzív rálátása. Ha egymás mellé tesszük a magyar és a román nemzetközösséget, akkor milyen különbségeket tudunk észrevenni a nemzet fogalmának a mindennapi használatában?
Hát ez nem hiszem, hogy ennek a beszélgetésnek lenne a tárgya, mert ez egy túl bő és szerteágazó kérdéskörre vetít rá ez a felvetés. Én azt hiszem, hogy itt inkább arról kéne beszélni, hogy milyen típusú sztereotípiák alakultak ki az egyes nemzetekről, tükörben is, tehát hogy ki mit gondol a másikról, illetve ki mit gondol magáról, de úgy magáról, hogy közben a másikra sandít. Tehát, hogy a nemzeti önképünk, hogyha lehet ilyesmit mondani, bár én nem tudom, azért óckodom ettől, de munkahipotézisként fogadjuk el, hogy az hogy alakul, hogy vannak olyan értékek, vagy olyan sajátosságok, amelyeket igenis vállalunk, és amelyek egyénítenek közösségként, amit most történetesen nevezünk nemzetnek, vagy pedig mindig úgy próbálunk kontűrt szabni a nemzetnek, hogy valami ellenében, tehát hogy szorgalmasabbak vagyunk, mint találékonyabbak, mint gyorsabb reakcióink vannak, mint vendégszeretőbbek vagyunk, mint több ször mosunk fogat, mint, és akkor ezt lehet így ragozni. Tehát én azt veszem észre ebben a nemzeti érzület és hovatartozás és állag elemzésben, hogy egyrészt kategóriáink nem tisztázottak, másrészt az, ahogyan viszonyulunk és mit mihez viszonyítunk, technikáink nem teljesen hatékonyak, úgyhogy ebben nem igazándiból nem is mennék nagyon mélyen bele, mert egyrészt elkalandozunk, másrészt nem is tudunk egy használható konklúzióval kibújni ebből a kérdéskötegből.
Mennyi az esélye annak, hogy a nemzetfogalom az korszerűsödjön, változon és legyen egy konszenzus erről? Az imént úgy fogalmazott, hogy hát nagyon erős viták lehetnek arról, hogy mi a nemzet. Én nem nagyon látok ilyen vitákat. Abban a pillanatban, ahogy ezt megkérdezi valaki, abban a pillanatban felbukkan a nemzet árulás vágya.
Nem, és... én ezt most tényleg nem mennék el itt a beszélgetésben ebbe az irányba. Inkább azt látom, hogy hát most konkrétan például meg kéne ismételni, vagy érdekes lenne megismételni azt a szociológiai vagy szociolingvisztikai felmérést, amit annak idején, talán a 80-as évek elején végeztek Magyarországon, amikor hát lekérdezték a kutatás során, hogy akkor a magyarhoz mit társítanak, tehát mit gondolnak a magyarhoz állóknak, és akkor ott volt mindenféle, hogy magyar vitézség, magyar helytállás, magyar acél, gondolom magyar narancs is, magyar föld, s egyebek, és akkor abból tulajdonképpen kiderült a legalábbis hát a nyelvi kompetencia szintjén, hogy ki mit tud leginkább elfogadni a magyar, mint szó, illetve hát nyilván mint fogalom szomszédságában is. Na most ugyanezt gondolom én, hogy nem lenne tanulság nélkül elvégezni újra Magyarországon, és első ízben talán Romániában. Ebből persze megint nem lehet messze menő következtetéseket levonni, de legalább első reakció szintjén felmérni azt, hogy mihez áll közel a magyar vagy a román, mint kifejezés, mint szó. És hát azt talán jó lenne letenni esetleg döntnökök asztalára, vagy olyan háttérintézmények asztalára, akik arról gondolkodnak, hogy hogyan tovább egy ország és azon belül egy nemzet.
Ez mondjuk jó képet adna arról, hogy mit tartunk önreprezentációnak, hogy mi ehhez a viszonyunk. De például ahhoz már nem adna elegendő tudást, hogy meddig terjed a nemzeti kultúráról való tudás.
Jó, ez csak egy nagyon-nagyon szűk szelet, amit én említettem. Tehát korán sem váltaná ki egy mélyebb kutakodásnak az erőfeszítését. Van a magyar kultúrában, ennek van hagyománya, tehát magyarságtudomány, mint olyan létezik, már jócskán múltja van. Románságtudományról még, mint megalapozott tudományágról, vagy szakágról nem hallottam. Jó lenne, például jó lenne ezt is valamilyen módon hát létrehozni, vagy kiépíteni, mert biztos, hogy közelebb kerülünk ahhoz, ami román jellegű, jó román szellemiségről szól, és nem ragadunk meg egyrészt a sztereotípiák szintjén, másrészt kevésbé tudnak a napi politikai és konjunkturális mondjam azt, hogy felhőátvonulások befolyásolni akkor, amikor elemzünk dolgokat, viszonyulunk valamihez.
A térségben megerősödő nacionalizmusok történetéről tegnap Tamás Gáspár Miklóssal beszélgettünk, aki legalább a 89-es rendszerváltásig viszi vissza ezt a folyamatot, hanem a 60-as évekig. Azon gondolkodtam a tegnapi beszélgetés óta, hogy miközben a nemzethez való viszony ennyire élesen vetődik fel, az állampolgári közösségről való beszéd, az állampolgári tudás, az miért nem jelenik meg alternatívaként?
Hát egyszerűen azért, mert nem az a politikai kultúra lengi át a Kárpát-medencét és környékét, mint például a francia modell, vagy az amerikai nemzetről, most már tényleg kétszeresen idézőjelbe tett nemzetről való gondolkodás. Tehát, hogy egy teljesen más múltja és kultúrája van ennek a tematikának, és nem biztos, hogy szerencsés az, hogyha egyáltalán megpróbáljuk rangsorolni ezt, hogy akkor most melyik a hatékonyabb, melyik a modernebb, melyiket kéne inkább tovább gondolni. Én inkább azt látom annak a veszélyét, legalábbis hát visszatérve mondjuk a jegyzetre, hogy ha úton, útfélen használjuk azt, hogy nemzet, nemzeti érdek, és a nemzeti érdek nevében időnként egymásnak ellentmondó állításokat fogalmazunk meg, tehát ugyanaz a személy, ugyanarra hivatkozva egyik nap egy dolgot mond, másik nap vagy teljesen mást, vagy jócskán mást, akkor egyszerűen nem csak a politikus vagy a közszereplő hitelteleníti magát, hanem az is, amire hivatkozik. Én ebben látom a veszélyt, hogy kiürül, kilugozódik ez, és akkor egyszerűen már senki nem fog reagálni. Ez olyan, mint a régi klasszikus, ugye a hazug juhásszal, hogy már harmadjára nem fognak jönni a falus felek segíteni. Tehát ezt látom eléggé éles és fennálló, kezelendő veszélynek, hogy egy adott pillanatban már a nemzeti, de lehet itt bármit mondani, a demokratikus is, a pluralizmus, a konszenzus, a bármit, amit így szoktuk használni, vagy találkozunk gyakran vele, ezek is kiürülhetnek, és súlyukat vesztik.
Nem tudom, hogy mennyire róka fogta csuka ez a helyzet, mert én pedig pont azt látom, hogy azok a közösségi kezdeményezések, szervezetek, intézmények, amelyek nem emelik be valamilyen módon az identitásukba, arculatukba a nemzeti tartalmat, nem hivatkoznak arra, azok nem nagyon maradnak meg, vagy perifériára szorulnak. A nyári élményem az, hogy külföldön dolgoztam, terepen nagyon súlyos válságövezetbe, és próbáltam kapcsolatba lépni a hazai sajtóval, és jelezni, hogy hát innen kép és hang és tartalom közvetíthető, és azt mondta nekem nevetve az egyik szerkesztő, hogy majd akkor jelentkezzél, amikor magyar vér folyik, mert amíg magyar vér nem folyik, addig a magyar médiában az nem érdekes.
Jó, hát ez mondjuk egy nagyon, mondjam azt, hogy konkrét eset, és a macedon-görög határ feszültségeiről szólt annak idején, illetve az ott lezajló éppen menekült mizériáról. Nem extrapolálnék, szóval ez egy egyéni vélemény volt ott abban a helyzetben a valakié. Ez pontosan olyan, mint amikor ugye elterjedt ez a gáncsoló eset, a riport, nem, az operatőré, hát én nem is nevezném sajtómunkásnak. Na most ilyen szempontból megint veszélyes az, hogyha ez kimegy a neten, világszerte, akkor nehogy az alakuljon ki a sajtó munkatársakban nemzetközi szinten, hogy a magyar újságíró az az agresszív, rugdosó, intoleráns fajta.
De mit tehát lehet ezzel nem tenni?
Én ezt azért mondom, hogy ilyen szempontból az a példa, amit az előbb felhoztál, az nem alkalmazható. Ezek egyéni megnyilvánulások nyilván részei egy közérzetnek, közállapotnak, utalnak bizonyos hangsúlyokra, de én óva intenék mindenkit, hogy ebből bármilyen, még ha akkor pillanatnyilag annyira meg is írná, mert személyében érintette, és úgy érzi, hogy most itt frissiben ki tud kerekedni egy glossza belőle. Persze tanulságosak, a maguk helyén riasztóak, vagy figyelemfelkeltőek, de ebből azt konkludálni, hogy a szomszédország közszolgálati sajtója az teljesen nemzetileg elfogult amblokk, én ezt nem tudnám.
Nem, ez egy erdélyi magyar szerkesztő volt, vicc volt, és jó, arról hát szólt akkor a történet, hogy a magyar média úgy általában, mint a közép-kelet-európai médiák, befelé figyelnek, nem látják magukat térségben, nincs külpolitikai érzékenységük, most van, mert ilyen a helyzet, de neki kell alakulnia, tehát csak erről szólt ez a dolog, nem
igen,
arról.
Hát lehet, hogy ez az érdeke, most megint az érdekre térünk vissza, lehet, hogy az az érdeke egy bizonyos sajtóorgánnak, hogy csak akkor hevüljön fel, és akkor koncentráljon, amikor tényleg hát nemzettársainak a testi épségéről van szó. De én szerintem ez igazándiból ez a típusú reflex valahol bent, mélyen mindenkiben munkál. Tehát én el tudom képzelni, hogy a ceyloni tamil lázadók és a kormányerők közti összetűzést nem ugyanolyan beleéléssel olvassuk be a rádióba, mintha Biatorvágyon vagy még elrébb lenne egy bármilyen interetnikus incidens.
Nem tudom, hogy ezek a kockák hogyan rakhatók össze tágabb perspektívába. Én azt hiszem, hogy lehet nyitni a látószögön, és érdemes nyitni a látószögön. Biztos, hogy most a hallgatókat nagyon érdekli az, hogy például a botlasztós videó esetében hogy lehet megakadályozni, hogy egy ilyen tartalom de nemzeti stigmává váljon.
Hát igazándiból azt nem lehet levakarni erről a hírről, hogy az nem magyar az, aki elgáncsolt, ugye? Ugye nézzük meg ennek csak nagyon röviden és egy zárójelbe illesztve ennek az egész sztorinak hogy nem várt vagy nem szándékolt következményeit. Ahogyan az elgáncsolt szíriai azonnal munkát kap, ahogyan megjön a hír arról, hogy ott tulajdonképpen nem egy becsületes sportember edző, hanem valamikor annak idején kurdok ellen lázított, sőt, talán még többet is tett.
Na, ide azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ez még nincs bizonyítva.
Jó, én most csak a folyamatot mondom. Nem tényként, igen. Csak hogy elindul egy ilyen görgeteg, és onnan arra fele aztán már igazándiból csak a médiafogyasztó szelektív rács rendszere az, ami átenged, vagy nem enged át ezekből a sztorikból, mondjam így inkább nagyon semlegesen valamit. De hogy érdekes, tehát hogy jelenségként nagyon érdekes, hogy mennyire egy ilyen mozdulat, amit szintén a média rögzített, hiszen itt megint ön körünkben forgunk. Ez nem lett volna hír abban az esetben, hogyha valaki nem filmezi le éppen, ugye? Tehát ehhez kellett a média idézőjeles cinkos jelenléte, akciója, mondom, hogy cinkos, hogy tehát ott volt és tette a dolgát, egyebet nem. Ennek ki kellett kerülni, és akkor így kavarognak a dolgok, de eltértünk az eredeti dologtól. Biztosan, hogy valakinek érdeke volt ezt egyrészt kivinni a nagyobb nyilvánosság elé, sokaknak érdekük volt ezt extrapolálni, és igazándiból jó ideig nem arról szólt megint a sajtó, hogy mi van továbbra is a helyszínen, hanem egy érdekes, fontos részletet nagyítottunk, én úgy gondolom túlzottan ki, ami végül is elvonta a figyelmünket arról, hogy ott Horgoson továbbra is gondok vannak, vagy ahol történt ez az áttörés.
Hát, hogy rámutatott az erőszaknak egy nagyon éles pillanatára.
Igen, Boruka, most ez persze rámutatott. Én az igazság, hogy nem tudom úgy elítélni ezt a nem mondom, hogy sajtos, mert nem érdemli meg ezt a kifejezést, mert azzal a szakmánkról mondok rosszat.
De hát sajtós, hát ezt fel kell vennünk, ezt a kabátot.
Igen, én most vállalom azt saját kezdőleg, hogy én nem tekintem annak. Tehát az ilyen a reakciók azok nem hiszem, hogy a mi szakmánkban azoknak helyük van. Lényegtelen az, hogy egy ilyen feszült helyzetben mit hoz ki belőled, milyen reakciókat, amiket aztán utólag megbánsz, több ízben is bejelentette, hogy bánja és hogy sajnálja. Én csak visszapörgetnék 90 márciusára, ugye, mert Vásárhelyi Rádióban hangzik el ez a műsor. Én se gondoltam volna, hogy mivel oda keveredtem, hiszen Nyárádszeredán voltam tanár, és hát ott voltam akkor, amikor a visszavonulót fújt a behozott hodáki had. Én se gondoltam volna, hogy úgy rohanok végig Vásárhely főterén, hogy ordítok, nem merném visszaidézni azt a felfokozott állapotot. Tehát nem gondoltam volna, hogy kihozza belőlem ezt, erre akarok kiugadni. Úgyhogy ilyen szempontból akár azt is megengedném magamnak, hogy lehet ezt a reakciót ebben a kontextusban is. Tehát lehet, hogy benne is elindított valamit. Nyilván kell ahhoz szubstrátumban egyfajta ellenszervnek lennie, vagy valahol munkálkodnia.
Én nem akarom ezt megfejteni, meg nem akarok pszichológizálni, nem is akarok ennél az esetnél leragadni. Uh-huh. Rostás Péter Istvánnal a maszhol.ro oldalán megjelent publicisztikájáról beszélgetünk, a nemzeti érdek szókapcsolat valódi tartalmáról, és ennek az ügynek a kapcsán is az a kérdésem, hogy hogyan lehet a nemzeti érdeket tartalommal mindannyiunk számára, a nemzetközösség egész számára elfogadható módon megfogalmazni és képviselni?
Hát vegyük akkor egy kicsit didaktikusabban. Mi az érdeke a nemzetnek? Ugye? Érdeke a nemzetnek az, hogy egészséges legyen. Nemzeti érdeknek lehet-e nevezni? Konszenzusos alapon megegyezhetnek-e a pártok, legyenek bármilyen széles spektrumban? Én szerintem e fölött igazán nem lehet vitájuk. Ha komolyan gondolják azt, hogy ők politikai aktorok.
Tehát az egészséges az egy metafora. Mit értünk ezzel?
Hát az egészségügyről. Tehát ha van egy egészséges egészségügy, az lehet egy nemzeti érdek.
Tehát minden magyar az... foga legyen épp? Vagy...
Igen, minden román tüdeje legyen tiszta. Ez lenne az egyik. A környezetünk, ami megint ahhoz, ugye, tehát az ökológiai szempontok is, bár itt aztán vannak határesetek, hogy lehet-e nemzeti érdek az, hogy több arany kerüljön ki, ha például nem ciánosan vonjuk ki, és mégis akkor újra lehet telepíteni, és akkor ha ez a két érdek egymással opponálható, végül is melyik szolgálja inkább a nemzetet. De a környezetvédelem nagy része, nem ezek a vitatott témák, is lehet akár egy nemzeti minimumnak a, mondjuk azt, hogy része. Lehet az oktatás, sőt úgy gondolom, hogy elsősorban az oktatás kéne az legyen. Lehet a nemzeti érdek az, hogy minél több turista érkezzen egy országba, azáltal, hogy jól promoválod az országot, és a nemzeti jellegét is, ami ugyan lehet regionális is, nem föltétlenül csak román vagy magyar, tehát lehet az Palóc vidék, lehet az Kunság, lehet az bármi egyéb, ami nem 1000%-osan magyar vagy román, de hogyha az országról és bőven számított nemzetéről gondoskodsz, akkor lehet ez is egy téma és egy prioritás. Tehát én legalább három olyan dolog, amiben nem hiszem, hogy ha asztal köré ülnek politikai ellenfelek, vagy akár értelmiségiek is, akik másként gondolkodnak a nemzetről, kétlem, hogy nem tudnának megegyezni egy bizonyos minimumban. Abban, hogy szükség van egészségre, abban, hogy szükség van tiszta levegőre, művelt elmékre, és arra, hogy megismerjék az értékeinket mások is.
Az Azomures városában a nemzeti érdekről Rostás Péter Istvánnal beszélgettünk, aki a maszhol.ro oldalán közölt egy nagyon érdekes és érzékeny publicisztikát. Olvassák el, és Rostás Péter István, várjuk vissza ide a 106,8-es ultra rövid és az 1323 kHz középhullámú frekvenciára. Jöjjön még. Köszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.